12. fejezet. Mit beszélt el az egyik kecske pásztor Don Quixote-nak s a többieknek? Eközben egy másik fiatal legény érkezett a tanyára. Ő szokott társai számára eleséget hozni a faluból. Tudjátok-e, pajtások? Kérdezte. Mi történt a faluban? Hogyan tudhatnók mi? Szólt az egyik. Tudjátok meg hát? Folytatta a legény, hogy ma reggel az a híres tudós pásztor, Grisos Motó, elhalálozott, s azt sutogják, hogy halálát szerelme okozta. A gazdag Guillermo leánya, azaz ármányos Marcella bolondította magába, aki pásztor leánynak öltözve barangol ezen a vidéken. – Mit nem mondasz? Marcella? – kérdezte az egyik. – Az ám! – felelte a kecskepásztor, s ami legnevezetesebb az egészben, végrendeletében meghagyta ott temessék el a mezőn, mint valami mórt, mégpedig éppen annak a szirtnek lábánál, ahol a paratölgyről elnevezett forrás buzog, mert az a híre, s azt mondják tőle magától hallották, hogy ott látta meg Marcellát legelőször. Rendelt még sok egyéb ilyest is, amiről azonban a falubéli papság azt mondja, hogy nem lehet, s nem is szabad teljesíteni. Mert pogányos. Erre aztán nagy barátja, a tudós Ambrózió, kivele együtt szintén pásztorruhát öltött, azt felelte, hogy bizony teljesíteni kell mindent, amit Grisós Tomó rendelt. S most az egész falucska erről beszél. Hanem amint hírlik, utoljára is csak az fog történni, amit Ambrózió és a többi pásztor akar. S holnap eljönnek, és nagy pompával eltemetik oda, ahová mondtam. Jó magam, úgy gondolom, ez igen érdemes lesz. Megnézni, én legalább elmegyek, még ha tudnám is, hogy egész napot kell maradnom. Mi is valamennyien, szóltak a kecskepásztorok. Vessünk sorsot, ki maradjon itthon, mindnyájunk kecskéit őrizni. Okos beszéd, Pedro, szólt az egyik, de a sorsvetés felesleges fáradtság lenne, mert én itt maradok a többiek helyett. Ezt azonban ne tulajdonítsátok valami nagy érdemnek, vagy annak, hogy én talán nem vagyok olyan kíváncsi, hanem az a tüske nem hát gyalogolnom, amely a minap a lábamba ment. Mégis szívesen köszönjük, mondta Pedro. Don Quixote most azt a kérdést intézte Pedrohoz, mondaná meg, ki volt az a megholt pásztor, s ki az a pásztor leány. Pedro azt válaszolta, ő csak annyit tud felőle, hogy a megboldogult gazdag nemes ifjú volt a hegység-egység közeli falujából. Számos éven keresztül diákoskodott Szalamankában. Tanulmányai végeztével aztán visszatért falujába, s igen bölcs és olvasott ember hírében állt. Legfőképp azt csodálták benne, mély nagy jártassága volt a csillagokról szóló tudományban, s mindabban, ami az égen, a nappal és a holddal történik, mert mindig egész pontosan meg tudta jövendölni ezeknek a krízisét. Eklipszisét, barátom, nem krízisét, mondta Don Quixote, mert így fejezik ki azt, hogy ez a két fő világító test elsötétül. Pedro azonban, mit se törődvén az ilyen apróságokkal, folytatta elbeszélését. Hasonlóképpen azt is meg tudja jósolni, mikor lesz az esztendő, gazdag vagy szájos. A szájos, barátom, a szájos, így kell mondani, szólt közbe Don Quixote. A szájos vagy szájos, válaszolt Pedro, egyre megy. Amint mondtam, azzal, amit megjövendőlt, atya és barátai nagyon meggazdagodtak, mert szavainak hitelt adtak, és megfogadták tanácsait. Ebben az esztendőben, mondá, árpát vessetek, ne búzát. Ebben meg borsót vethettek, de árpát nem. Az eljövendőben gazdag olajtermés lesz, de a három következőben nem sajtolnak egyetlen egy csöppet sem. Ezt a tudomány asztrológiának nevezi. Szólt Don Quixote. Én nem tudom, minek nevezik, válaszolt Pedro, de azt tudom, hogy ő mindenhez értett, és még egyébhez is. Elég az hozzá, alig múlt el néhány hónap, mióta Szalamankából hazajött, egyszer csak felöltözött pásztornak, báránybőrruhába, kampós botot vett a kezébe, azt a bőgúnyát meg, amit tanulókorában viselt, félrelökte. Szívbéli barátja, az a másik, Ambróziónak hívják, tanuló társa volt, és hasonlóképpen pásztornak öltözött. Elfeledtem mondani, hogy a megboldogult Giostotomo igen nagy mester volt a versírásban. Úgyhogy urunk születésének ünnepére ő szerezte a villanóckót, valamint az autókat is úrnapjára, melyeket aztán a falusi fiatalság adott elő, s minden ember rámondta, ez már teszi! Villancókó azt jelenti karácsonyi ének, spanyol népdal. Autók, úrnapi vallásos színjáték. Mikor a falu népe látta, hogy két ilyen tudós férfiú, se szó, se beszéd, egyszer csak pásztornak öltözik, mindenki csodálkozás fogott el, és nem tudták sehogy kitalálni, mi indíthatta őket arra, hogy ilyen bőrbe bújjanak. Etájt halt meg éppen a mi Giostotomónk atya is, akitől a fiú igen szép birtokot örökölt, sok ingóságot, meg fekvőséget, nem különben lábas és igás jószágot, valamit nagy summa pénzt. Az egész vagyomban nem volt senkinek beleszólása, de a fiatalember érdemes is volt rá, mert jó pajtás volt. Szíves, kedves minden jó emberhez, az ábrázata olyan szép, mint az Isten áldás. Utóbb azonban kitudódott, hogy egyes egyedül azért cserélt ruhát, hogy itt a pusztaságon Marcella után járhasson. Azután a pásztor lány után, kit legényünk az imént említett, s akibe szegény Giostotomo halálosan beleszeretett. De azt is meg akarom mondani, mert meg kell tudnod, hogy kicsoda ez a leányka. Talán, de nem csak talán, hanem csak ugyan nem hallott még soha ilyet életébe kegyelmed, ha vénebb volna is, mint egy orszarvú. Mondd, hogy az országút, javította ki Don Quixote, aki nem szenvedhette, hogy a kecskepásztor kiforgatja a szavakat. Hát, az orszarvú is elég vén, válaszolta pásztor, de a kegyelmed lépte nyomon félbeszakaszt. Esztendeig sem érünk a végére. Bocsáss meg, barátom, mondta Don Quixote. Csak azért mondtam, mert az orszarvú és az országút közt igen nagy a különbség. Egyéb iránt jól feleltél, mert az orszarvú csak ugyan idősebb az országútnál. Folytasd a történetet, s én egyetlen egyszer sem foglak félbeszakasztani. Mondom hát, kedves lelkem uram, folytatta a kecskepásztor, volt a mi falunkban egy földműves, még Giostotomo atyánál is gazdagabb. Guillermónak hívták, s Isten a sok és nagy gazdagság mellett egy leányt is adott neki. Azonban a gyermek születésekor meghalt az anyja, a legderekabb asszony a vidéken. Arca, mintha most is látnám, olyan volt, mintha egyik oldalán a nap, másikon a hold tündökölnék. Mindenek fölött pedig a szegények jótevője és pártfogója, amiért hiszem is, hogy lelke ott örvendezik már Isten színe előtt a mennyországban. Jó felesége után bújában meghalt az ura, Guillermo is, és gazdag, de kiskorú leányát, Marcellát egyik bátyja gondjára bízta, ki pap és alafás volt falunkban. A leány olyan gyönyörűvé fejlődött, hogy mindig az anyja jutott eszünkbe róla, mert az is híres szépség volt. Hanem azért mindenki azt tartotta, hogy a lány még az anyjánál is szebb. Így lőn, hogy amikor 14-15 éves korát elérte, senki se nézhetett rá, anélkül, hogy Istent ne áldja, ki ilyen szépé teremtette. Alig volt legény, aki bolondulásig bele nem szeretett volna. Nagybátyja őrizte is gondosan, s úgy vigyázott rá, mint a szeme világára, de azért szépségének messze földön híre jutott. Mindez, mind meg a nagy gazdagság ide terelte nem csak a mi falunkból, hanem az egész környékből, sok mérföldnyiről a legelőkelőbb ifjakat, akik leánykéréssel ostromolták a nagybátyját. Azonban az öreg, amint illik is, jó keresztény volt, ha bár kész lett volna Marcellát azonnal férjhez adni, mihelyt elérte a kellő kort, de kényszeríteni nem akarta, s nem is törődött a nyereséggel, haszonnal, amit az hajtott volna a malmára, ha a leány férhez menését halogatja. És ő mentül tovább gazdálkodik Marcella vagyonával. Dicsérték is érte a jólelkű papot faluszerte. Pedig tudja kegyelmet, kóbor lovagúr, az ilyen Isten háta mögötti helyeken minden nyelvhegyre vesznek, s az embert igen könnyen szólják, szapulják. S legyen meggyőződve róla, amit meg vagyok győződve én is, rendkívül derék embernek kell az olyan papnak lennie, aki el tudja érni kivált falu helyen, hogy jó híre legyen hívei között. Nagyon igaz, jegyezte meg Don Quixote, s csak folytasd, mert az, amit mondasz, igen érdekes. Te pedig, derék Pedro, Isten áldotta elbeszélő vagy. Csak az Isten áldása el ne hagyjon. Hát, a többi felől meg tudni kell, hogy bárha nagybátyja a számos jelentkező kérőt mind bemutatta unokahúgának, s mindegyiknek tulajdonságait pontról pontra elsorolta, kérve a leányt, hogy tetszése szerint válasszon és menjen férjhez, Marcella soha se felelt egyebet csak azt, hogy még nincs szándéka férjhez menni. Sokkal fiatalabb, sem hogy elég ügyes volna a házas élet kötelességeiben. Mentegetőzéseire, hiszen valószínűleg őszinték is voltak, nagybátyja felhagyott a további sürgetéssel, és várt, hogy legyen a lány pár esztendővel idősebb, mikor aztán majd hajlandó lesz tetszése szerint hitves társat választani. Azt tartotta, s igen helyesen, nem jó, ha a szülék a maguk akaratára kényszerítik gyermekeiket. Hanem tessék, ki hitte, ki gondolta volna, a szépséges Marcella egyszer csak beállt pásztorlánynak, s nem hallgatva sem nagybátyára, sem a többi falubéliekre, kik le akarták beszélni erről, kiárt a mezőre a falusi pásztorleányokkal a tulajdon júnyáját őrizni. Mikor aztán így nyilvánosan megjelent, s szépségét mindenki láthatta, mit tudom én, hány gazdag ifjú, nemes, földmivelő öltözött, ugyanoly ruhába, mint Grossostomo, s tükrönbokron át mindenütt nyomába jártak. Ezek között az egyik, mint már említettük, a megboldogult volt, ki nem csak szerette, hanem valósággal imádta. Azonban nem szabad azt hinni, hogy amikor Marcella ezt a szabad és csapongó életmódot választotta, talán legtávolabbról is jelét adta volna olyasminek, ami tisztességes hírét nevét veszélyeztette volna. Sőt, inkább olyan nagy éberséggel vigyáz becsületére, hogy mindazok közül, akik körülötte legyeskednek és nekik udvarolnak, akárhányan legyenek is, egyetlen egy se dicsekedett, s valóban nem is dicsekedhetett azzal, hogy a leány részéről a legkisebb biztatást is nyerte volna kívánságára. Mert, ha bár nem fut és nem rejtőzik el a pásztorok társasága, s a szívélyes beszélgetés előtt, sőt, nyájasan és barátságosan érintkezik velük, merészeljen csak valamelyikük akármit, szándékot nyilvánítani előtte, még ha oly tisztát és szentet is, amilyen a házassági, úgy eltaszítja magától, mint a parittya. Ezzel a magaviseletével aztán több bajt okoz a mi vidékünkön, mintha a pestist hozta volna be magával. Mert kedvessége és szépsége a vele érintkezők szívét arra ragadja, hogy csapják neki a szelet és bolonduljanak utána, ellenben az, hogy fel se veszi, és olyan hideg hozzájuk, majd kétségbe ejti őket, s így azt se tudják, mit mondjanak róla. Csak kegyetlennek és hálátlannak és más hasonlónak mondják, ami valóban jellemzi is. S ha kegyelmed, még egy ideig itt maradna, tanulja lehetne, hogy a hegyek és völgyek hogyan hangzanak a csalódottak panaszaitól, akik őt követik. Nem nagyon messzire innen van egy tisztás, rajta két tucat magas bükkfa, s nincsen köztük egyetlen egy se, melynek gyenge kérgébe ne a Marcella neve volna bevésve. Némelyik fölé pedig még koronát is vágtak, mintha ezzel a szerelmes azt akarná kifejezni, minden földi szépek között Marcella érdemli meg leginkább, hogy koronát nyerjen és viseljen. Itt egy pásztor sóhajtozik, amott egy másik kesereg, távolabb szerelmi dalok hangzanak, más helyt megint kétségbe esett gyászénekek. Van olyan, aki az egész éjszakát ülve tölti valami tölgy vagy szikla lábánál, s anélkül, hogy könnyes szemét lehunyná, a kelő nap még reggel is ott találja, gondolataiba és álmodozásaiba merülve. A másik meg annyira nem bírja fékezni és mérsékelni sóhajtását, hogy a nyár leglankasztóbb szakaszának forróságában az égő homokra terülve bocsátja panaszát a könyörületes ég felé. S ezen úgy, mint Amazon, egyiken úgy, mint a másikon, szabadon és sértetlenül diadalmaskodik a szépséges Marcella. Mi pedig mindnyájan, akik csak ismerjük, várva várjuk, mikor hajol meg már büszkeséges, ki lesz az a szerencsés, aki meg fogja hódítani ezt a szörnyű természetet, és élvezni ezt az elragadó szépséget. Minthogy mindaz, amit elbeszéltem, Valóságos, szent igazság. Elhiszem, hogy az is igaz, amit legényünk mond, s ami hír szerint Grassostomo halálát okozta. És ezért azt tanácsolom, uram, minden esetre ott legyen holnap a temetésen, ahol bőven lesz látnivaló, mert Grassostomónak sok barátja van, s a hely pedig, ahová rendelése szerint temetni fogják, nincs távolabb tőlünk, fél mérföldnél. Nem is akarom elmulasztani, szól Don Quixote, s köszönöm az élvezetet, melyet érdekes történeted elmondásával szereztél nekem. Ó, válaszolta a kecske pásztor, én a felét is alig tudom az esetnek, melyek Marcella kedveseivel történtek. De meg lehet, holnap majd útközben valami pásztorra akadunk, aki a többit is elmondja. Most azonban jó lesz, ha kegyelmet fedél alá vonul aludni, mert az éjj levegő ártana a sebnek. Ám bátor a gyógyszer, amelyet alkalmaztam olyan, hogy nem kell bajtól tartani. Sancho Panza, ki már az ördöggel vitette a kecskepásztor hosszas fecsegését, szintén sürgette urát, menjen már be Pedro kunyhójába feküdni. Ez meg is tette, és az éj legnagyobb részét azzal töltötte, hogy folytonosan kedveséről, Dulcineáról ábrándozott, csak úgy, mint Marcella imádói. Sancho Panza pedig Rosinante és saját szamara közt vackolta le magát, s aludt, nem mint valami megvetett szerelmes, hanem mint a rogyási kifáradt ember.